26. fejezet.
A te druida barátaid igazán kiváló helyet találtak, hogy elrejtőzhessenek a világ elől,
mormogta Makró, miközben hunyorogva próbált átlátni a félhomályon. A mellette kuporgó Prasutagus kedélyesen mordult egyet, és Budikára pillantott, aki suttogva gyorsan lefordította a centúrió szavait.
Szá! Értett egyet Prasutagus hevesen. Biztos hely druidáknak, rossz hely rómaiaknak. Lehet, ennek ellenére oda megyünk. Mit gondolsz, fiam?
Kátó sötét szemével a csalitos kusza ágai között felsejlő látványt nézte. Egy apró halmon rejtőztek, és a kis és sós víz túloldalán nyújtózó hatalmas szigetet figyelték. Egy része természetesnek tűnt, ám a másik részét ember alkotta, melyet farönkök és a tó laza fenekébe ágyazott cölöpök tartottak. A parttól nem messze vaskos fűzek és kőrisfák álltak, amelyek ágai alatt magas cölöp fal látszott. Ám mögéje nem láthattak be. Tőlük jobbra hosszú, keskeny töltésút vezetett át a tavon a druidák egyik legszentebb és legtitkosabb ligetére nyíló jókora kapuhoz.
Jól kiépítették a védelmet, uram?
A töltésút elég hosszú, hogy a nyílvesszők és a paritja lövedékek ne érjék el őket, emellett elég keskeny, hogy a támadóknak kettes vagy hármas sorban kelljen előre nyomulniuk. A megfelelő emberekkel még egy hadsereg ellen is napokig, vagy akár egy egész hónapig védhetik a szigetet.
Jó megfigyelés, bolintott Makró jóváhagyóan. Sokat tanultál az elmúlt egy évben. Mit javasolsz? Hadsereg hiány mit tegyünk?
Most, hogy értesültek Prasutagus jelenlétéről, a fő útvonal szóba sem jöhet. Úgy tűnik, nincs más választásunk, uram, meg kell próbálkoznunk az általa javasolt úttal. Makró a köztük és a druidák szigete között kavargó sötét vizet nézte. Tópart nem látszott, csak kusza nádas és alacsony fák magasodtak a sötét tőzegláb fölé. Ha észreveszik őket, ahogy a mocsárban gázolnak, esélyük sem lesz elmenekülni. Elámult, mikor az icenus harcos magabiztosan azt állította, sötétben is képes lesz megtalálni az ösvényt. Prasutagus megesküdött a legszentebb isteneire, hogy biztonságban át tudja vezetni őket a szigetre. De ehhez meg kell bízniuk benne, és pontosan kell követniük az utasításait.
Amint eléggé besötétedik, indulunk,
döntött el Makró.
Csak hárman megyünk, a nő itt marad.
Tessék? Fordult Budika dühösen a centúrió felé.
Csét, mondta Makró, és a sziget felé biccentett. Ha megtaláljuk a tábornok családját, de nem jutunk ki, akkor valakinek vissza kell lovagolni a légióhoz, hogy tudassa velük, mi történt.
De te mégis hogyan akarod tudatni velem, mi történt?
Makró elmosolyodott.
Hát, nem léptetnek elő centúrióvá, ha ilyen távolságból nem hallják meg a hangodat.
Ez bizony igaz, mormogta Kátó.
De miért én? Miért nem Kátó marad itt? Szükséged lesz rám, hogy tolmácsoljak.
Nem kell majd sokat beszélnünk. Emellett Prasutagusszal kezdjük egész jól megérteni egymást. Már beszél egy pár szót latinul. Néhány szót egy igazi nyelven. Így van?
Prasutagus borzas üstöke meglebbent, ahogy bologatott.
Tehát, hegyezd a füled, ha bármelyikünk a nevedet kiáltja, az lesz a jele, hogy megtaláltuk őket. Ne várj egy pillanatot sem. Rohanj vissza a lovakhoz, ülj fel az egyikre, és vágtass, mint a szél. Aztán jelensd Vespasianusnak a történteket.
No, és veletek mi lesz? Kérdezte Budika.
Ha meghallod, hogy kiabálunk, azok valószínűleg az utolsó szavaink lesznek.
Makró gyengéden átölelte a nővállát.
Megértettél mindent?
Igen.
Rendben van. Ez itt elég jó hely, hogy várakozhass. Maradj itt. Amint elég sötét lesz, tunikára vetközünk és követjük Prasutagust a szigetre. A változatosság kedvéért a tökünkig érő fagyos vízben gázolunk,
jegyezte meg Makró halkan. A lábai körül kavargó vízből olyan rothadás szag szállt fel, hogy Kátót a hányingerre kerülgette. A bűz orrfacsarobb volt, mint bármilyen szag, amit korábban valaha is érzett.
A Róma falain kívül álló cserző műhelynél is rosszabb, ahová még az apjával látogatott el. A kemény cserző vargák már hozzászoktak a bűzhöz, és csak nevettek azon, ahogy a császári palota szolgáinak ruháját viselő kisfiú egy birkabelekkel teli teknő fölé hajolva öklendezik. Itt a mocsárban, mintha a rothadó növényzet átható szaga keveredett volna az emberi űrülék és a rothadó hús bűzével. Kátó az óra elé emelte a kezét, visszanyelve a torkát kaparó epét. De a sötétség miatt legalább nem látta a térdei körül úszkáló nyálkát. Éppen csak ki tudta venni Prasutagus magas alakját, ahogy Makró sötét, széles árnya előtt lépkedve vezeti őket a nádason át. A növények megzizzentek, amint a briton lassú léptekkel egyik cövektől a másikig gázolt a lábban. A cövekek többsége még mindig a helyén állt, így aztán Prasutagus csak egyszer tévedt el, hirtelen éles sikójjal elmerülve a mély vízben. Mindhárman azonnal mozdulatlanná dermedtek és a fülüket hegyezve várták, hogy a sáros víz fölé magasodó sötét szigeten felhangozzon a riadó. Mikor a mocsár felkavart vize ismét lenyugodott, Prasutagus óvatosan visszamászott a szilárdabb térségre, és komoran a centúrióra vigyorgott.
Hosszú idő, mióta én erre járni, suttogta.
Rendben van, felelte Makró halkan.
Ne csak fogd be a szád és tedd a dolgod.
Hä?
Menj tovább, csezd meg! Ó, szá!
Végül kiértek a nádasból, és Prasutagus megállította őket. A sziget tőlük egy kicsit távolabb magasodott, de Kátó észrevette, hogy a nádas itt húzódik a legközelebb a parthoz, és megértette, miért ezt az útvonalat választotta Prasutagus az éjszakai találkáihoz. Az előttük húzódó nyílt vízben nem látszott több karó, ami vezethette volna őket. Az icenus harcos odébosont és a szigetet nézte. A pillantását követve Kátó két kipusztult fenyőt látott a sziget többi fái között. Olyan közel álltak egymáshoz, hogy több felől nézve is egyetlen fatörzsnek látszottak. Az optió rájött, hogy Prasutagus régebben a két fenyőt követve vágott át a nyílt vízen a sziget felé. A briton balra indult tovább és intett társainak, hogy kövessék. A víz lágyan kavargott a térdei körül, ahogy a kis csapat lassú léptekkel a druidák sötét, baljóslatú árnyakkal teli szigete felé tartott. A nádastól távolodva a bűz enyhült. Kátó végre vehetett néhány mély lélegzetet, miközben óvatosan követte a társait. A tómedre furcsán puhának tűnt, ám időnként egy-egy kemény ágat érzett a lába alatt. Egy pillanatig eltűnődött azon, vajon hogyan építette ki Prasutagus ezt a víz alatti utat. De aztán úgy döntött, a briton biztosan csak véletlenül rátalált néhány elhalt növényre, amelyeknek sikerült jó hasznát vennie. Kátó elmosolyodott. Lehet, hogy jó hasznát vette, de emiatt kitaszították a sötét hold rendjéből. A druidák gondolatától az elméje visszatért a jelenbe. A sziget sötét körvonalai egyre közelebb látszottak az éjszakai égbolt fakó árnyai előtt, és úgy tűnt, mintha nem is a vízen lebegne, hanem a tóból felszálló könnyű ködön. Meglehetősen vészjósló, gondolta Kátó. Az elmúlt két napban Prasutagus aggódó tekintettel beszélt erről a helyről, ami azt sugalta, hogy a legrosszabb még hátra van. De mi a csuda lehet olyan rémisztő, hogy még a tagba szakadt harcos is fél tőle? Kátó gondolatban a választ kereste, és hideg rettegés kúszott végig a gerincén. Átkozta magát babonás képzelgései miatt, de ahogy halkan átgázolt a sötét vízen, az érzékei felerősítettek minden hangot, és megnagyobbították az árnyékokat. Hatalmas erőfeszítésébe került megfékezni a képzeletét, hogy az ne láttasson vele a druidák szigetének partján ólálkodó démonokat. Már a part közelében jártak az ősi fák legkülső ágai alatt. Kátó a fekete gajak kuszaságán át felnézett a csillagokra, amelyek hidegen, egykedvűen ragyogtak át a ködön. Aztán hátra nézett a sötét víz felett oda, ahol Budika várt rájuk. Eltűnődött, vajon látja-e még valaha a lányt, és azon kapta magát, hogy szeretné ismét látni az arcát. Megdöbbentette a hirtelen rátörő vágyakozás, és eltöprengett, váratlanul támadt gondolatain. Csak akkor riadt fel, amikor Makró megragadta a karját, és visszahúzta a vízbe.
Maradj nyugton,
sziszegte Makró.
Azt akarod, hogy Britannia összes druidája észrevegyen minket?
Sajnálom.
Makró Prasutagus felé fordult, aki valamit mormogott a bajusza alatt. A ritmikus szavak nem hétköznapi beszédre utaltak, és a centúrió rájött, hogy valamiféle varázsigék lehetnek. Mikor a briton elhallgatott, Macro óvatosan megérintette a vállát.
Induljunk, pajtás!
Prasutagus a rómaira nézett. Egy pillanatig némán és mozdulatlanul állt, akár egy kőszikla, majd komoran bólintott és lopakodva továbbindult. A part ezen részét szálfákkal megerősített vesszőfonat szegélyezte, két lábnyira magasodva a jéghideg víz fölé. Olyan csendesen másztak át a vesszőfonadékon, amennyire csak lehetett, ám a víz óhatatlanul csobogott, ami veszedelmesen hangosnak tűnt. Prasutagus nyugtalanul nézett végig a fák közötti árnyakon, és biztosra vette, hogy valaki meghallotta őket. De semmi sem mozdult. Még a szél sem lendítette meg a gajakat. Egy kis ideig mindhárman mozdulatlanul lapulva hallgatóztak. Kátó reszketve várta Prasutagus jelét, hogy indulhatnak. Elindultak a part mentén, és valamivel odébb egy ösvényhez értek, mely a sötét fák közé vezetett. Kátónak úgy tűnt, mintha az éjszaka hirtelen még hidegebbé vált volna, holott a levegő tökéletesen nyugodt volt körülötte.
Arra! Suttogta Macro. Szá! Gyerünk, de csitt!
Ahogy halkan elindultak az ösvényen, átláthatatlan sötétség fogta körül őket. A levegő még hidegebbnek tűnt, és nyírkossá vált. Kátó számolta a lépteit, gondolatban próbálva kialakítani a sziget képét. Nem sokkal a századik lépés után a fák szétnyíltak, utat engedve a csillagok halvány derengésének. Az ösvény hirtelen véget ért egy fából ácsolt falnál, amelyen ajtó vezetett át. Az ajtót egyszerű vonókötél mozgatta, kilincs tartotta csukva. Prasutagus egy pillanatig hallgatózott, ám a sziget mélyén csend honolt. Kátó a szíve heves dobogásán kívül csak egy valamit hallott, a mocsárban harsogó bölömbika hangját. Prasutagus óvatosan meghúzta a kötelet, felemelve a zárnyelvet, aztán kinyitotta az ajtót. Átlépett az ajtó nyíláson, odakint hagyva a két lekoporodó rómait. Egy pillanatta később a feje ismét előbukkant és odaintett a társainak. A falon túl hatalmas, nagyjából kör alakú zsupfedeles kunyhokkal szegélyezett tisztás terült el. A római katonai saruk hangosan csattantak a csupasz, kemény földön, ám Kátó és Macro az első pár lépés után óvatosabban lépkedtek tovább olyan halkan, amennyire csak tudtak. A tisztás közepét hatalmas kör alakú kunyhó uralta, előtte emelvényen, melyen óriási fából faragott szék állt. A magas háttámlát a legnagyobb agancs díszítette, amit Kátó valaha is látott. Az emelvény előtti jókora vas tűzhelyben tűzmaradványai parázslottak. Az elhaló zsarátnok halvány narancs színű fénye megvilágította a felszálló gyérfüstöt. Semmi sem mozdult. A kunyhók előtti vas állványokba helyezett fáklyák közül egyetlen egyet sem gyújtottak meg. Életnek nyoma sem látszott. A tisztáson mégis különös jelenlét érződött, mintha valaki leskelődne az árnyékok közül. Nem olyan érzés volt, hogy csapdába csalnák, Kátó egyszerűen csak érezte, valaki vagy valami jelen van körülöttük. Halkan beléptek az első kunyhó bejáratán. Odabent olyan sötétség honolt, hogy semmit sem láttak. Macro csendesen szitkozódni kezdett.
Ez így nem lesz jó, suttogta. Fényt kellene gyújtanunk. Tehát ez örültség, uram, sziszegte Kátó. Azonnal észrevennének minket. Mégis kik, nincs itt senki. A tűzből ítélve már órákkal ezelőtt távoztak.
Akkor most hol vannak?
Tőle kérdezd,
bökött Macro a hüvelykújjával Prasutagus felé. A briton megértette a kérdés lényegét és vállat vont.
A druidák elmenni. Mind elmenni.
Ez esetben gyújtsunk fényt és nézzünk körül, erősködött Macro. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy nem maradtunk le semmiről.
Levette a fákját a legközelebbi tartóról és a parás közé dugta, szikra esőt szórva a levegőbe. Miután a fákja fellángolt, Macro maga elé tartotta és visszatért a kunyhóba. A pislákoló láng reszkető fénybe borította a helyiséget. Az egyik oldalon néhány takarokkal és prémekkel letakart ágy sorakozott, a másik oldalon oltár állt, amelyhez két apró hárfát támasztottak. A földön vízzel teli teknő hevert, benne néhány fatányérral és agyagedénnyel. Nincs tűzhely, tűnődött Kátó.
Nincs tűzhely, felelte Prasutagus. Mások hozni étel druidáknak.
A népen élősködnek, ha? Ingatta a fejét Kátó. A papok, a világ minden táján egyformák. Makro csettintett.
Ha befejeztétek eme lenyűgöző teológiai bölcselkedést, talán átkutathatnánk a többi kunyhót is. Keressétek a tábornok családjának nyomait.
Minden egyes kunyhóba benéztek, ám a druidák néhány vagyon tárgyától eltekintve semmi olyat nem találtak, ami arra utalt volna, hogy rómaiak tartózkodtak volna itt. Próbálkozzunk meg a nagy kunyhóval, javasolta Kátó. Gondolom, ott lakik a druidák vezetője.
Rendben van,
értett egyet vele Makro.
Na!
A két római Prasutagusra nézett. A briton az utolsó kunyhó előtt állt, amit átkutattak, és arcán rettegés látszott. Könyörögve megrázta a fejét.
Én nem menni be!
Makro vállat vont.
Tégy, amit akarsz! Gyerünk át!
A kunyhó, akárcsak a bejárata, igazán impozáns látványt nyújtott. Az ajtó keretét egy-egy hatalmas, két ember magas szálfa tartotta, míg a szemöldökfát félelmetes, üvöltésre nyitott szájú hegyesfogú, nem emberi arcokat ábrázoló faragványok díszítették. Karmaik között rettegő arcú férfiak és nők félig felfalt testeit tartották. A faragványok olyan lenyűgöző látványt nyújtottak, hogy Makro megállt a küszöbön, és feljebb emelte a fákját, hogy jobban szemügyre vehesse őket.
Mi a fene ez?
Azt hiszem, ez az a jövő, amit Kruács tartogat az emberiségnek, uram. Makro felvont szemöldökkel fordult Kátó felé.
Úgy gondolod? Nem szeretnék összefutni ezzel a Kruács fickóval egy sötét sikátorban.
Én sem, uram. Közvetlenül a bejárat mögött nehéz állatbőrök sora lógott, teljesen eltakarva a kunyhó belsejét. Makro félrehúzta őket és belépett a fő druida szállására. Felemelte a fákját és füttyentett.
Ha micsoda különbség!
Kátó bólintott, miközben végignézett a padlót takaró prémeken, a hatalmas párnázott ágyakon, a jókora tölgyfa asztalon és a díszesen faragott székeken. Az asztalt lakoma maradékai borították. A székek előtt fatányérok hevertek, rajtuk megdermett szafdoban pihenő húsdarabokkal. A tányérok mindegyike mellett egy karé kenyér és egy darab sajt. Az ivókürtök kelta mintákkal díszített aranyálványokon nyugodtak.
Úgy tűnik, a magas rangú druidák tudják, hogyan kell élni,
mosolygott Makro.
Nem csoda, hogy kívül akarják tudni a kíváncsi tekinteteket. De vajon miért távoztak ilyen sietősen?
Uram, mutatott Kátó a kunyhó túloldala felé. A földön kis faketrec volt, melynek ajtaját félig kinyitották. Oda siettek a ketrechez, amely egy szerencsére lefedett éjjeli edénytől eltekintve üresnek bizonyult. Kátó alaposan szemügyre vette a ketrec belsejét, majd előre hajolt, és az éjjeli edényre terített szövet darabért nyúlt.
Kétlem, hogy odabent rejtőznének,
jegyezte meg Makro. Nem, uram. Kátó felemelte a szövetet, és a fákja elé tartotta, hogy jobban megvizsgálhassa. A szövet, habár közepét mocsok borította, hímzett, szegélyű sejemnek tűnt.
Csodás szagot lepleztél le,
fintorgott Makro.
Tedd szépen vissza.
Ez az a bizonyíték, amit kerestünk, uram. Nézd! Kátó a centúrió elé tartotta a szövetet. Ez sejem. A mintázata római, és a készítője apró jelképet hímzett a sarkába. Makro az elefánt fejet ábrázoló elegáns hímzést nézte. A Plautius család szimbóluma.
Ez az. Itt vannak. Vagy legalábbis itt voltak. De most hol lehetnek?
Hát a druidák bizonyára elvitték őket.
Talán. Jobb lesz, ha alaposabban körbenézünk, hát ha találunk még nyomokat, amelyek a tábornok családjára utalnak, vagy arra, hogy mi történhetett velük.
Mikor kiléptek a kunyhóból, Prasutagus nem tudta elrejteni a megkönnyebbülését, hogy ismét emberi társaságba lehet. Makro előre nyújtotta a sejemdarabot.
Itt voltak.
Szá, mi most menni innen?
Igen? Nem, folytatjuk a keresést. Van olyan hely a szigeten, ahová esetleg elvihették őket?
Prasutagus bambán nézett a centúrióra. Makro megpróbálta egyszerűbben elmagyarázni, mit szándékozik tenni.
Folytatjuk a keresést. Másik hely. Igen?
Az icenus harcos láthatóan megértette, mire gondol. Megfordult és egy ösvényre mutatott, ami közvetlenül az agancsdíszes székkel szemközt vezetett be a fák közé.
Arra? Mi van arra?
Prasutagus nem válaszolt, csak tovább nézte az ösvényt. Makro látta, hogy a harcos megremeg, ezért rácsapott a vállára.
Mi van arra felé?
Prasutagus elszakította tekintetét az ösvényről, és rettegéstől tágra nyílt szemekkel fordult a centúrió felé.
Kruács. Kruács? A sötét istenetek? Hát nagyon be vagy rezelve tőle. Kruács,
erősködött Prasutagus.
Kruács szent ligete. A helye e világon. Nagyon bő beszédűvé válsz, amikor éppen be vagy szarva, igaz?
Mosolygott Makro.
Ugyan már, pajtás? Váltsunk néhány szót ezzel a Kruács fickóval. Meglátjuk, milyen fából faragták.
Bölcs dolog ez, uram? Kérdezte Kátó. Megtaláltuk, amiért jöttünk. Bárhol is legyenek a tábornok családtagjai, itt biztosan nincsenek. Indulnunk kellene, mielőtt még észrevesznek minket.
Nem megyünk, amíg nem néztünk körül a ligetben,
felelte Makro határozottan.
Elég az ostobaságokból. Induljunk!
A centúrióval az élen átvágtak a tisztáson, és elindultak felfelé az ösvényen. A fákja reszkető fényében láthatták az utat szegélyező göcsörtös tölgyfákat.
Milyen messze van az a liget?
Kérdezte Makro. Közel, suttogta Prasutagus, igyekezve a lobogó fákja közelében maradni. Körülöttük semmi sem moccant, se egy bagoly, se az éjszaka más egyéb teremtménye. Mintha valami varázslat alatt állna a sziget, gondolta Kátó. Aztán ráeszmélt, hogy ismét érzi a rothadás szagot. A halál és az enyészet bűze az ösvényen haladva minden egyes lépéssel egyre erőteljesebbé vált.
Mi volt ez?
Torpant meg Makro hirtelen. Micsoda, uram?
Pofa be! Hallgass csak!
Mindhárman a fülüket hegyezték, hát ha meghallanak valamit a fákja természet ellenesen hangos pattogásában és sercegésében. Kátó végül meghallotta. Halk nyösszörgés, ami egyszer csak felerősödött és zokogásba csapott át. Aztán egy másik hang mormogott valamit, különös szavakat, amelyeket Kátó nem igazán értett.
Elő, a kardokat,
parancsolta Makro halkan, és mindhárman előhúzták a pengéiket. A centúrió előre lépett, társai pedig idegesen követték, feszülten keresve a hangok forrását. Az ösvény kezdett kiszélesedni előttük, és a sötétségből egy karó tűnt elő, rajta egy kerek formával. Ahogy közelebb értek, a fákja fénye megvilágította a karón végig csorgó, sötét patakokat és a tetejére tűzött fejet.
A francba, mormogta a centúrió. Bár csak ne csinálnák ezt a kelták.
Egyre több karót láttak mindegyik tetején egy-egy fejjel, a rothadás különböző állapotában. Az összest úgy helyezték el, hogy az ösvényre nézzenek, így aztán a három betolakodó a holtak tekintetétől kísérve lépkedett előre. A levegő ismét hűvösebbnek érződött, mint ami ennek Kátó szerint lennie kellett volna, és már azon volt, hogy e véleményének hangot is adjon, amikor nyöszörgés törte meg a csendet. A hang a fákja remegő fénykörén túlról jött. Ezúttal sokkal hangosabbnak tűnt, és olyan fájdalmas jajgatásba csapott át, ami a sötétségbe hasítva megfagyasztotta a vért a három halandó ereiben.
Megyünk, suttogta Prasutagus. Megyünk most, Kruács jönni.
Ostobaság, felelte Makro. Nincs olyan isten, aki ilyen hangot adna ki. Gyerünk te, kurafi, nem most akar elmenekülni.
Félig meddig vonszolnia kellett a britont a hang felé. Kátó kelletlenül követte őket. Igazság szerint legszívesebben megfordult volna, hogy kirohanjon a ligetből, de ez egyben azt is jelentette volna, hogy el kellene hagyni a fákja biztonságot jelentő fénykörét. A gondolattól, hogy egyedül marad a druidák sötét, félelmetes világában, csak még közelebb húzódott a társaihoz. Újabb sikoly harsant, immárjóval közelebbről, és előttük felderengett egy lapos oltárkő, amelyen túl megpillantották a fájdalomtól nyöszörgő lényt. Úgy tűnt, a fájdalom hozzátartozik-e félelmetes helyhez.
Mi a fene ez?
Kiáltotta Makro. Tőlük alig 15 lépésnyire az oltár túloldalán egy emberi alak vonaglott. Egy fagerendáról lógott, amelyhez a kezeinél fogva kötötték fel. Alulról egy karót döftek bele, ami a heréi mögött nyársalta fel a testét. A férfi a kezeit fogva tartó köteleknek feszülve megpróbálta felemelni magát. Meglepő módon ez egy pillanatig sikerült is neki, ám az ereje végül elhagyta, ezért ismét visszacsúszott a karon, újabb rettenetes fájdalommal és kétségbeeséssel teli sikolt hallatva. Az embertelen hang imádkozássá és átkozódássá csillapodott. Kátónak csak nem ugyanolyan ismerősnek tűntek a szavak, mint saját latin anyanyelve.
Görögül beszél.
Görögül? Az nem lehet, ha csak...
Makró közelebb lépett a férfihoz, és felemelte a fákját.
Diomedes.
A görög megmoccant a neve hallatán, és kinyitotta a szemét. Elkeseredett tekintettel nézett végig rajtuk.
Segítsetek!
Motyogta latinul összeszorított fogakkal.
Az ég szerelmére! Segítsetek!
Makró a társaira pillantott.
Kátó, mász fel a gerendára, és szabadítsd ki a kezeit! Prasutagus! Emeld meg, hogy ne csúszol lejjebb a karon!
A briton elszakította a tekintetét a borzalmas látványtól, és bambán Makróra nézett, aki Diomedesre mutatva a kezeivel gyorsan úgy tett, mintha felemelne valamit. Prasutagus bólintott, aztán sietve előre lépett, majd a lábainál fogva megragadta és felemelte a göröget. Erős karjaival könnyedén megtartotta Diomedes teljes súlyát. Eközben Kátó, aki sohasem volt éppen atletikus alkatú, megpróbált felmászni a gerenda egyik tartó oszlopán. Makró türelmetlen sóhajjal odalépett hozzá, és az oszlopnak vetette a hátát.
Mász fel a vállamon!
A gerendára feljutva Kátó az első kötélcsomóhoz kúszott, és kardjával kis nehézségek árán elvágta a durva kötelet. A görög kiszabadult bal keze azonnal alázuhant. Az optió a másik kötélért nyúlt, és egy pillanattal később a jobb kezet is kiszabadította, aztán leugrott a gerendáról.
Most emeljük le a karóról. Emeld már fel, te idióta!
Prasutagus megértette, mit akar, és izmait megfeszítve elkezdte leemelni a görögöt a testébe szúrt karóról. A sebből nedves cuppanás és csont tompa csikorgása hallatszott. Diomedes feje hátra feszült, és az ég felé sikoltott.
A francba! Óvatosan, te ostoba!
Prasutagus egy utolsó erőfeszítéssel leemelte a görögöt a karó hegyéről, majd óvatosan az oltára fektette. A sebből, ahol egykor Diomedes végbél nyílása volt, sötét vér ömlött elő. Kátó megborzongott a látványtól. A görög görcsösen remegett, szemei forogtak, ahogy rettenetes haláltusáját vívta. A halál küszöbén állt. Makró a görög füléhez hajolt.
Haldokolsz, Diomedes! Semmi sem menthet meg! De még segíthetsz nekünk! Segíts nekünk, hogy megtaláljuk azokat a kurafiakat, akik ezt tették veled!
Druidák! Zihálta Diomedes. Megpróbáltam megfizetni nekik! Megpróbáltam megtalálni őket!
Meg is találtad őket!
Nem, nem! Elkaptak! Idehoztak! És ezt tették!
Láttál más foglyokat?
Diomedes arcát fájdalom görcse torzított el. Miután a kín kissé alább hagyott, a görög bólintott.
A tábornok családját!
Igen, láttad őket?
A görög összeszorította a fogait.
Itt voltak!
Hol vannak most? Hová vitték őket?
Elmentek! Hallottam, amikor mondták, hogy elrejtik őket a nagy erdőben. Úgy nevezik, hogy Mai Dun. Az egyetlen biztonságos hely, miután kiderült, hogy itt tartják őket, mert egy druida elárulta.
A nagy erőd,
húzta össze Makró szemöldökét.
Mikor történt mindez?
Ma reggel, azt hiszem,
suttogta Diomedes. Az ereje kezdte elhagyni, ahogy a vére elfolyt a seben át. Újabb görcs rázta meg a testét, és egyik kezével megragadta a centurió tunikáját.
Az ég szerelmére, ölj meg! Most!
Sziszegte összeszorított fogakkal. Makró egy pillanatig a vadul csillogó szemekbe nézett, majd halkan válaszolt.
Rendben van, de gyors leszek.
Diomedes hálásan bólintott, és összeszorította a szemhéjait.
Tartsd ezt!
Parancsolta Makró, és oda nyújtotta a fákját Kátónak. Aztán felemelte a görög bal karját, felfedve a hónalját, és Diomedes arcára nézett.
Halld a szavam, Diomédesz! Esküszöm az összes istenre, hogy bosszút állok érted és a családodért. A druidák meglakolnak azért, amit tettek.
Amint Diomédesz arcvonásai ellágyultak, Makró, felmordulva az erőfeszítéstől, a görög hónaljába mélyeztette a kardját egészen a szívéig. Diomédesz egy pillanatra megfeszült, és szája utolsó lélegzetre nyílt, ahogy a döfés ereje kiszorította a tüdejéből a levegőt. Aztán a teste elernyett, a feje oldalra billent, és szemei a halálba meredtek. Kis ideig minnyáján hallgattak. Makró kiszabadította, majd megtörölgette a pengét a görög tunikájának koszos maradványaiban, és Prasutagusra pillantott.
Azt mondta, nagy erőd. Tudod, hol van?
A briton bólintott. Hallotta a szavakat, de képtelen volt elszakítani a tekintetét Diomédeszről.
Oda tudsz vezetni minket?
Prasutagus ismét bólintott.
Milyen messze van?
3 nap.
Akkor jobb lesz, ha indulunk. A druidáknak egy napi előnyük van. Ha sietünk, talán még a nagy erőd előtt utolérjük őket.